Én is, Mr. Rafferty. Abból tudom megmondani, milyen volt az éjszaka, hogy hol ébredek reggel. Ha jó voltam, ágyban vagyok. Ha rossz, akkor a kanapén. Jó vagy rossz, persze csupán a szavak megszokott morális jogi értelmében. Ami a teljesítményemet illeti, mindig jó vagyok. Mindig óvatos, a végletekig pontos, verhetetlen. Ehhez nem fér kétség. Viszont bizonyos különleges éjszakai tevékenységek jobban feszélyeznek, mint mások. Lefárasztanak, lerongyulnak, sebezhetővé tesznek, és ilyenkor, amint visszatérek a bejárati ajtón mögötti szentélybe, azonnal összeomlok. Ma reggel a folyosó padlóján ébredek. Az arcom a szőnyegbe süpped. Érzem a szőnyeg szálainak ízét az ajkamon. Szükségem van egy cigarettára. Lassan kinyitom az egyik szemem, és körbe pillantok. Jobbra és balra, le és fel, keresem, amire szükségem van. De mielőtt tovább megyünk, tisztázzuk. Bármennyire vontatottan is olvasod ezeket a szavakat, bármilyen nagy vonalúan is értelmezed a lassú szót, bármennyire mély, 16-os fordulatszámú és lomha hangi szól a fejedben, bármennyire is próbálod beleélni magad, biztos még így is őrülten gyorsan rohansz, vágtázol, fénysebességhez közeli tempóval mozogsz ahhoz képest, amilyen lassan az én szemem valójában mozdul. Csak a szemhéjam felemelkedése közel 5 percig tartott, azt tuti. Arról nem is beszélve, hogy körbe pásztázott a szemem a 4 égtáj felé, irányonként legalább 5 perc. Rossz volt az éjszaka. Hát biztos, hogy van egy egész doboz cigaretta a dohányzó asztalon a nappaliban. Keményen összpontosítok abba az irányba. Megvan. De csalódott vagyok. A doboz már nem bontatlan. Tulajdonképpen ebben az állapotában a legkevésbé vonzó egy doboz cigi. Amikor nemrég felbontották, a kis kartontetőt felemelték, és egy szál hiányzik a felső sorból. 2 okból is utálom ezt. Először is a dobozt láthatóan meggyalázták, pont úgy, mint amikor egy kedves barátodnak kiütik az egyik első fogát. Csúnya. Másodszorban, bármennyire próbálok is tenni ellene, a látvány visszarepít az iskolai számtanórára. 20 szál cigaretta van egy dobozban, 3 sorban elrendezve, de a 20 baromira nem osztható 3-bal. Meglátok egy ilyen dobozt, és azonnal elönt a dű meg a paranója. A cigaretta gyártó cégek becsapnak engem. Ha, még jó, hogy hazudnak. Szép eredményeket érnek el ezen a téren. 40 éve 20 szálért fizetek, és ők végig csak 18-at adnak. Mert 18 osztható 3-bal. Persze a 21 is. De komolyan azt akarod nekem bemagyarázni, hogy a dohánycégek többet adnának, mint amennyiért az ember fizet? Szóval fekszem, és pihegek, de tisztázzuk. A világ legöregebb, legfáradtabb kutyája is 100 milliószor gyorsabban veszi a levegőt, mint én. Egyetlen belégzés vagy kilégzés, mintha egy jégkorszaknyi időt ölelne fel. Komplett fajok jelennek meg, érik el az evolúciójuk csúcsát, és halnak ki minden egyes reggeli lélegzetvételem közben. Hagytam a helyszínen cigarettacsiket. Kámelt. 2 is. Az egyre szélesedő vértócsához közel, de nem annyira közel, hogy elázzanak. Szándékosan persze. Pontosan tudom, hogyan játsszák ezt a játékot. Nem vagyok kezdő. A rendőrségnek szüksége van a haladás illúziójára. Ami nem feltétlenül valódi előrelépés, de valamit mondaniuk kell a riportereknek, kellenek az elégedett mosolyok és a felvétel azokról a fontos dolgokról, amiket kis, opálos bizonyítékos zacskókban visznek magukkal. Szóval az igényeket figyelembe véve játszom. Az én érdekem is, hogy azt adjam nekik, amire szükségük van. Mr. Rafferty kap tőlem mosolygásra okot adó meglepetéseket, és lefogadom, hogy ő tudja, ezek ajándékok. Viszont haszna vehetetlenek. Ha a cigarettát száraz levegőn óvatosan szívják, majd hogy nem semennyi nyálat nem tart magában. Semmi DNS, és 0 új lenyomat. A papír rossz minőségű, és a nagyja amúgy is elég a közel 1000 fokban. Úgyhogy az ajándékok nekem semmibe sem kerülnek, viszont elégedettséggel tölt el a tudat, hogy jól játszom a szerepem, és ezzel életben tartom az előadást. Behajlítom a jobb kezem ujjait, Belekarmolok a szőnyegbe, és elkezdem mikroszkopikus mozdulatokkal kapargálni az ellenálló anyagot. Meg kell terveznem a jövőbeli eseményeket, feltérdelni, felállni, levetkőzni, lezuhanyozni, újra felöltözni. Hosszú lista, sok-sok órányi munka. Természetesen reggeli kizárva. Már régen elhatároztam, hogy a legalapvetőbb illemet tiszteletben tartva nem eszem azután, hogy öltem. Éhes vagyok, ne gondolt, hogy nem, de a beígért cigi sem segít majd ezen. Plusz a kávé. Készítek egy kancsóval, megiszom az egészet, és közben összevetem a kávé folyékonyságát a vérével. A vér nem olyan sűrű, mint ahogy azt az emberek gondolják, főleg ha akkora mennyiségben dolgozol vele, mint én a munkám során. Fröcsög, spriccel, ömlik és folyik. Látványos, és éppen ez a cél. Mr. Rafferty egyértelműen nem akar hétköznapi jelentéktelen vagy szimplán csak hitvány eseteken dolgozni. Mr. Rafferty óriási vásznat akar, és én ezt adom neki. Óriási vásznat. A bal tenyeremből tolom fel magam, és pár centire elemelem a vállamat a talajtól. Megszűnik a nyomás az arcomon. Biztos vagyok benne, hogy vörös folt marad a helyén. Nem vagyok fiatal. Az arcom pegyhütt és fehér. Már eltűnt belőle a tónus. De majd azt mondom, hogy a borotva volt, vagy a bourbon. Ismét a tőlem 3 méterre lévő majdnem bontatlan dobozra koncentrálok. Csábító, és ebben a pillanatban még olyan távolinak tűnik, mint a hold. De oda fogok kérni. Ebben biztos lehetsz. Nem emlékszem tisztán a tegnapi este történéseire. A részleteket Mr. Raffertynek kell feltárnia. Én vetek, ő arat. Ez egy munkakapcsolat. De még mielőtt félreértenéd, az én áldozataim megérdemlik a halált. Nem vagyok szörnyeteg. Számos áthághatatlan szabályom van. A célpontjaim kizárólag olyan bűnözők, akiktől hány ingered lenne, és sosem bántok nőket meg gyerekeket. Azokat keresem, akiket Mr. Rafferty nem tud elérni. És nehol mi szerencsétlen legalja utcai stricikre gondolj. Annál kicsit magasabbra teszem a mércét. De nem túl magasra, mert ott már esélyesebb a kudarc. Sem Mr. Rafferty, sem én nem tudunk a nagy halak közelébe férkőzni. De a két véglet között igazán széles az öntelt, bűnös emberek palettája. Itt vadászom én. Két okból. Megadja azt a ragyogó érzést, hogy ezzel a közt szolgálom, és még fontosabb, hogyha okosan választok, azzal Mr. Raffertyt a lehető legkifinomultabb dilemmával szembesítem. Ha nyer, azzal veszít. Ha veszít, azzal nyer. Minél tovább nem sikerül neki a nyomomra bukkannia, a város annál több rossz embertől szabadul meg. A riporterek, akikkel dolga van, értik ezt, még ha nem is mondják ki hangosan. Mindenki, én, Mr. Rafferty, az állampolgárok, a lakosok, profitál ebből a tökéletes egyensúlyból. Maradjon így sokáig. Most el kell döntenem, hogy a jobb vagy a bal oldalamra forduljak. Választanom kell. Ez az egyetlen módja annak, hogy felkeljek a padlóról. Nem vagyok fiatal, nem vagyok már olyan virgonc. Úgy döntök, hogy balra gördülök. Teljesen kinyújtom a bal karomat, hogy a vállam ne legyen útban, és a jobbal ellököm magam. A hátamra fordulok. Győzelem? Jól haladok, előbb-utóbb fel fogok állni. Tudom, hogy Mr. Rafferty is épp most kell fel, készen arra, hogy induljon a napja. Nem sokára érkezik a telefonhívás, megint egy. Fejjel lefelé lóg, ha jól emlékszem, egy régi elhagyatott építési területet övező drótkerítéshez kötözve, kipeckelt szájjal, meggyalázva, úgy 100 helyen megvagdosva. Vénák, artériák, torok. Nem emlékszem rá konkrétan, de azt hiszem a combcsonti ütőérrel fejeztem be, az ágyéknál ott, ahol közel fut a felszínhez. Ez egy széles ér, és mivel a dobogó szív megfelelő nyomást biztosít, gyönyörű rubinívben spricceli a vért a magasba. Felteszem a fazon az állát a melkasához szorítva, iszonyattal nézett felfelé. Valószínűleg megkérdeztem a seggfejtől, hogy most mennyire élvezi a BMW-jét, a nagyházát, a karibi nyaralásokat és az ingyen szexet a szegény romániai lányokkal, akiket ő csábított az országba mindenféle hamis ígéretekkel. Azzal áltatta őket, hogy majd munkát kapnak a Saks Fifth Avenue-nál, hogy aztán bedrogozza őket és undorító dolgokat csináltasson velük óránként $600, amelynek a nagy részét megtartotta magának, amíg a lányok annyira drogfüggők és elgyötörtek nem lettek, hogy már semennyit sem voltak képesek keresni többé. Nem mintha akár Románia, akár a lányok érdekelnének. Sosem lelkesedtem Kelet-Európáért, prostitúció pedig mindig is létezett. Bár tudtam, hogy a fazon, akit a kerítéshez kötöztem, brazil lányokat is futtatott, ők pedig valamennyire érdekelnek. Édes, sötétbőrű félénk teremtések. Valójában én is rendszeresen igénybe veszem a szolgáltatásaikat, épp ez vezetett el az illetőhöz. Az egyik ilyen lány, akit fizettem, és aki fele annyi idős sem volt, mint én, kérésre felmondta az általa nyújtott szolgáltatások listáját, amelyek között kifejezetten exotikusak is szerepeltek. Én erre megkérdeztem, tényleg szeret-e ilyen dolgokat csinálni. Mint minden rendes kurva, először nagy lelkesedés színlelt, de én kitartóan kételkedtem. Élvezed, ha mélyen egy idegen ánuszába dughatod a nyelved? Végül bevallotta, hogy kényszerből teszi, mert különben megvernék. A férfi sorsa abban a pillanatban megpecsételődött, és úgy rémlik, először egy botot használtam, csak utána a kést. Nekem ugyanis fontos az igazságosság, és hiszek abban, hogy azt kapod, amit adsz. De főképpen az egyensúly érdekel, a munkakapcsolat, és hogy Mr. Raffertit folyamatosan ellássam feladattal. Ő is régi motoros, épp annyi idős, mint én, és az emberről és a szakterülete. Szeretem azt gondolni, hogy megértjük egymást, és hogy szüksége van rám. Itt az ideje felülni. Mivel a történet mesélésnek megvan a maga módja, hadd tisztázzam ismét, nagyon hosszú idő telt el azóta, hogy kinyitottam a szemem. A gondolataim, bár papíron másképp mutatkozik, megtorpanva, szakadozva, végtelenül lassan öltenek formát. Nem határozott, kirobbanó energiáról beszélünk. Ez a folyamat lassú. Megtámasztom magam a kezemmel a derekamnál, felemelem a fejem, kicsavarodom és felemelkedem. Felülök. Aztán pihenek. Bevallom, az egyensúlynál és a munkakapcsolatnál azért többről van szó. A verseny is hajt. Mr. Rafferty és én. Ő ellenem. Ki fog nyerni? Talán egyikünk sem soha. Úgy tűnik, tökéletesen összeillünk. Talán az egyensúly csupán eredmény, nem cél. Talán mindketten élvezzük az odáig vezető utat, és mindketten félünk a végállomástól. Talán képesek vagyunk ezt örökké fenntartani. Gondolatban előre átfutom a reggeli teendőket. A végső cél, mint oly sok embernél, hogy időben beérjek a munkába. Vár rám a nappali foglalkozásom. Gondolom, így kell hívnom. Elvárják a pontosságot, úgyhogy alig egy órával azután, hogy feltápászkodtam, magam alá húzom a lábamat és felállok. A kezemmel a falnak támaszkodom, és két tántorgó lépéssel kiegyensúlyozom magam. Billegve megcélzom a nappalit, és enyém a jutalom, a reggeli cigim. Kihúzok egy második szálat a dobozból, majd visszacsukom a tetejét, hogy ne lássam a két kiütött fogat. Körbe bámulok, bízva az örök érvényű igazságban, miszerint ahol cigi van, ott gyújtó is akad a közelben. Alig egy méterrel odébb találok egy sárga biket, és a hüvelykujjammal megpöccintem a kerekét. Meggyújtom a cigarettát, és mélyen, hálával telve letüdözöm a füstöt. Aztán köhögök, pislogok, és a nap végre begyorsul. A zuhan nyugtató. Fertőtlenítő szappant használok, karból tartalmú, orvosihoz hasonló terméket. Nem, mintha lehetne rajtam bármilyen bizonyítékot adó nyomot találni. Nem vagyok új a szakmában. De szeretem a tisztaságot. Alaposan leellenőrzöm magam a tükörben. A szőnyeg nyoma az arcomon észrevehető, de arcpirnak is elmegy, teljesen rendben van. A választék mentén megfisülöm a hajam, kicsomagolok egy inget és felveszem. Kiválasztok egy öltönyt. Régi és piszkos, súlyos kaftán anyagból készült, amelyből enyhe izzadság, cigi és ezer egyéb olyan dolog szaga árad, amit egy városlakó általában magába szív. Megkötöm a nyakkendőmet, felhúzom a cipőt, összeszedem a felszerelést, amelyet az én pozíciómban szokás magamnál hordani. Kilépek az ajtón. A munkaadóm biztosít autót a számomra. Beülök a járműbe és indulok. Még mindig korán van. Enyhe a forgalom. Semmi kellemetlen nem hangzik el a rádióban. A reggeli kutya sétáltatók még nem értek oda az elhagyatott építési területhez. Megérkezem, leparkolok. Bemegyek az épületbe. Mint általában minden munkahelyen, itt is egy recepciós fogad, de a mi recepciósunk nem egy modellalkatú, szép fiatal hölgy, ahogy más helyeken szoktam látni, hanem egy tagba szakadt férfi őrmesteri egyenruhában.
Jó reggelt, Mr. Rafferty!
Köszönt. Viszonzom az üdvözlést, és megyek tovább, egyenesen az őrszobára.